Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról, az avasdéli református templomból. Igét hirdet Dandi András, a gyülekezet lelkipásztora.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ami üdvözítőnktől. Ámen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Kezdjük Isten tiszteletünket énekléssel. A 42. Zsoltárt keressük meg, és az első verset énekeljük fennállva. A 42. Zsoltár első versét énekeljük, ez így kezdődik, mint a szép híves patakra. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább az éneklést, mely által már az imádságra, az ige olvasására és az ige hirdetésre is készítjük egyúttal magunkat. A 165. dicséret első 2. és utolsó 6. versét énekeljük. Tehát a 165. dicséret első 2. és utolsó 6. versét énekeljük. Az első így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Legyen övé a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk, mert jó vagy, és mert hatalmas vagy. Dicsérünk téged kegyelmedért és szeretetedért. Köszönjük, Urunk, hogy ebbe a kegyelembe és ebbe a szeretetbe hozhatjuk az életünket és a számunkra oly fontos szeretteink életét. Urunk, ebbe a kegyelembe és ebbe a szeretetbe hoztuk az előre gyártott ítéleteinket, a vallásos gőgünket, hoztuk a békétlenségünket és a szeretetlenségünket. Ebbe a kegyelembe és ebbe a szeretetbe hoztuk a gyűlöletünket és a rossz akarásunkat. Urunk, ebbe a kegyelembe és ebbe a szeretetbe hoztuk a betegségeinket, és ebbe hoztuk a gyászunkat. Elhoztuk a kétségbeesésünket, és a tanácstalanságunkat is. De ebbe a kegyelembe és ebbe a szeretetbe hoztuk a reménységünket is. Hoztuk a gyógyulni akarásunkat, az új élet iránti vágyunkat. Új eget és új földet várunk. Jövel, Úr Jézus. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, Isten igéje, melynek alapján szeretnék bizonyságot tenni előttetek, meg van írva Lukács evangéliumának a 6. fejezetében, közelebbről is, Lukács evangéliumának a 6. fejezetében a 37. és 49. versek közötti ige szakaszban. Tehát Lukács evangéliumának a 6. fejezete a 37. verssel kezdődő ige szakaszban ezt találjuk. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásatok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e mindketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, de aki teljesen felkészült, az mind olyan lesz, mint a mestere. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében? A saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre. Hogyan mondhatod testvérednek? Testvérem, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát. Képmutató. Elővedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát testvéred szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és ugyanúgy nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a maga gyümölcséről ismernek meg. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz ember pedig a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordulték van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallja beszédeimet, de nem cselekszi, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát. Beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Ámen. Kedves testvérek, elég hosszú, talán szokatlanul is hosszú ez az igeszakasz, éppen ezért, hogyha Isten akarja és éltet bennünket, akkor a jövő hét vasárnap a második részét fogjuk ennek az igeszakasznak megnézni közösen. Ma délelőtt a kereteit fogjuk egy picit közelebb hozni az Isten lelke segítségével önmagunkhoz. Igaz, azt olvassuk jó néhány versek korábban, és erről az ezt megelőző vasárnapokon is esett már szó, hogy tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Júdeából, Jeruzsálemből, a tenger melléki Tíruszból és Szidonból volt együtt Jézussal, akik azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Újra fontos ezt emlékezetünkbe idézni, hogy Jézusnak a hallgatósága olyan emberekből áll, akik azért vannak ott, mert kíváncsiak rá, hogy hallgassák őt, illetve mert szeretnének meggyógyulni a betegségeikből. Én sok szeretettel köszöntöm ismét azokat, akik azért jöttek el, vagy azért hallgatják most az Európa Rádió adásán keresztül az ige hirdetést, mert egyfelől Jézus szeretnék hallgatni, másfelől szeretnének meggyógyulni a betegségeikből. Nézzük akkor a kereteket. Igaz, Jézus először felhívja a tanítványai és a hallgatósága figyelmét arra, hogy komolyan vizsgálják azt meg, hogy melyik tanítót, melyik rabbit, ha úgy tetszik, melyik vezetőt követik. Hozzáfűzi rögtön ehhez, hogy egy vak vezető csak árokba, vagy csak verembe tudja vezetni az életünket. Először erről, ennek az aktualitásáról szeretnék néhány szót mondani. És személyes példát is szeretnék erre hozni. Sokan fogtok tudni ezzel azonosulni. Ugye nagyjából mindegy, hogy mi a foglalkozásunk, aki életében legalább egyszer volt már alkalmazott, vagy munkáltatott, azt tudja az, hogy milyen óriási különbség tud lenni a között, ugyanazon a munkahelyen, ugyanazzal a tevékenységgel kapcsolatban, hogyha a vezető, jelen esetben a főnökünk másféleképpen működik. Igaz? Nem csak az önérzetünkre, a kedvünkre, hanem a munkavégzésünkre is nagyon nagy hatással van az, hogy az a vezető, a főnökünk, aki a munkáltató ebben a történetben, ez hogyan viszonyul hozzánk. Hogy elősegíti-e a munkánkat, hogy elismeri-e az erőfeszítéseinket, hogy megértést mutat legalább néha, hogyha a családunkban valami történik, és nem úgy sikerül valamit megrendezni, vagy összerakni, ahogyan azt ő szerette volna. És hogy ehhez képest már igaz gyomorgörcsel tudunk felkelni és elindulni egy olyan munkahelyre, ahol a vezető, a főnök meg állandóan csak büntet, mindig azt keresi, hogy mit nem tudok, hogy mit nem tudok jól elvégezni, vagy egyáltalán nem tudok elvégezni. Igaz, ez ismerős mindannyiótoknak. Még azoknak is, akik, mert hogy ülnek itt abba, annak a generációnak a képviselői közül is, akik igaz, még ahhoz a nemzedékhez tartoznak, akik jó eséllyel azon a munkahelyen, vagy arról a munkahelyről mentek nyugdíjba, ahol először munkába álltak. Ez a mi generációnknak, meg főleg a fiatalabbak, akik itt ültök, hát ez nektek ismeretlen kategória lesz. Minden esetre nagyon nagy különbséget tud jelenteni az, hogy az, aki vezet, aki a főnököm egy ilyen élethelyzetben, hogy ő milyen. És nyilván a munkavégzésemen is ez látszani fog igaz. Hogy odaadó leszek, hogy minőségi munkát fogok tudni előállítani, határidőt tudok tartani, vagy ahogyan az gyakran megesik, véletlenül kifelejtődik egy-két alkatrész abból a munkadarabból. Ugye hatalmas különbség. De sokan vagyunk itt olyanok, akik vagy a gyereküket, vagy az unokájukat például hordják ilyen vagy olyan edzésre, vagy zenei képzésre. Akinek volt már legalább két különböző edzője, az tudja azt, hogy megint csak rendkívüli jelentősége van annak, hogy ugyanaz a gyerek, ugyanaz a sport, ugyanaz a játékszer, minden körülmény ugyanaz, csak egyetlen változó van, ez pedig az edzőnek a személye, és hogy milyen hatalmas különbségeket tud ez jelenteni, igaz? Tehát ugyanazokból a gyerekekből az egyik edző zseniális dolgokat tud előhozni. Szárnyalnak. Nekünk most Peti úgy jön haza sokszor edzésről, ami egyébként elég megterhelő, meg van hetente öt belőle, hogy apa, még dobálunk egy kicsit. És ismerjük azt is, amikor nincs meg a sport felszerelés, nincs kedvünk menni, és ez nagyon sokszor semmi másnak nem köszönhető, mint az edzőnek, a személyének. Ugye a zenei képzésnél ugyanez van, hogy van, akinél magamtól még hazajövök a zeneiskolából, előveszem a hangszert, és neki állok még egy kicsit önszorgalomba is gyakorolni, mert hogy ez akkora gyönyörűséget tud jelenteni, mert hogy azt mondta ugye a tanárom, hogy de hát ez, és egy olyan világot nyitott ki, hogy szárnyalok megint csak. Meg ugye van az eset, ami például megint csak az esetünkben van, hogy egy nemes hangszer a fűnyírós ruházatom mellett van. És valószínű, hogy soha többet nem fog kinyitásra lelni. Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy milyen vezetőt követünk. És Jézus igaz erről beszél. Nyilván ő lelki-szellemi kategóriáról, vagy dimenzióról beszél elsősorban, de itt ugyanúgy igaz ez. Én olyan sokban nem, de ti talán egészen sok gyülekezetben megfordultatok már életetek során, és tudjátok azt, hogy ez legalább ennyire igaz egyébként a gyülekezetek életére is. És itt most nem a külsőségekről beszélek, hanem hogy nagyon meghatározó tud lenni az, hogy milyen az, aki igyekszik terelgetni azt az adott gyülekezetet. Mert ugyanúgy tudod azt érezni, hogy szinte szárnyalsz, mert úgy mész haza, hogy szárnyra kelnek a sasok, és akik az Úrban bíznak, azoknak az erejük megújul. Meg úgyis haza tudsz menni, hogy itt ülsz, és azt hallod tőlem, hogy miért nem jártok templomba. De nonsense igaz, amikor olyan embereknek beszélünk erről, akik ott ülnek velünk szemben. Szóval lelkileg, szellemileg, vagy ahogy ma szeretik, ha ezt használni, spirituálisan igaz, ugyanígy meglátszik rajtunk, hogy milyen vezetőt követünk. Jézus arról beszél, hogy vizsgáljuk meg komolyan, hogy ki után megyünk. Lehetek az evangélium jó illata is, igaz? Lehetek az evangélium jó illata is bármilyen közösségben, meg lehetek, ez nekem nagyon tetszik, angol szász nyelvterületen, sokszor a reformátusokat frozen chosennek szokták mondani, azok a választottak, akik megfagytak. Mind a kettő lehetek. Ez Jézus itt arról beszél, hogy amilyen a tanító, amilyen a vezető, olyan lesz a tanítványa is. És itt megint fontos a hallgatósága, hiszen azt tudjuk az evangéliumokból, hogy ő igaz mágnesként, szinte mágnesként vonza azokat az életeket, akiket a hagyományos vallásos kategóriák egyszerűen leírtak. Sokszor azt is megkapja Jézus, hogy közösséget vállal, igaz, együtt eszik a bűnösökkel, bűnösöket fogad magához. Fontos azt látni, hogy amikor a vakvezetőkről beszél, akkor azokról a lelki, szellemi, vallásos vezetőkről beszél, akiktől talán most odajöttek hozzá ezek az emberek, hogy hallgassák őt, és hogy meggyógyuljanak a betegségeikből. Mert azt tapasztalják nála, hogy valami egészen más történik, mint azoknál a vallási vezetőknél, akiket eddig megszoktak. Hogy itt élet van, hogy itt szabadság van. Hogy ő azzal hivogatja magához ezeket az embereket, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, ha megfáradtatok, igaz? És én megnyugvást adok a lelketeknek. Mihez voltak ők hozzászokva? Tartsd be ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, tedd meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor talán elég jó leszel ahhoz, hogy Isten szóba álljon veled. Jézus egészen máshogyan beszél Istenről, az ő országáról, arról a világról egyáltalán, ami Isten országát jelenti. És hogy mennyire igaz ez a mi életünkben is, hogy amilyen a tanító, amilyen a vezető, olyan lesz a tanítványa is. Nézzétek meg, én ezt nagyon szeretem, ezt a jelenséget, ha valaki esetleg érintett ebben a történetben, akkor most megkövetem, de akik nagyon szeretnek ilyen motivációs trénereket hallgatni, ez meg tudod csinálni, képes vagy, és hasonlok, most szándékosan nem fogok reklámot csinálni senkinek, de nézzétek meg, én nagyon szeretem ezt a jelenséget, egy idő után elkezdenek hasonlítani is rájuk. Tehát, hogy fiatal férfiaknak ilyenkor előkerül a szekrényből a vasalting, a nyakkendő, a hölgyeknél az összes kiegészítővel együtt. Miért? Mert ők is szeretnének részesei lenni annak a sikeres életnek. Amilyen a tanító, amilyen a vezető, olyan lesz a tanítványa is. És ha a tanító, a vezető vak, mondja Jézus, akkor a tanítvány is vak lesz. A lelki, szellemi vezetésnek a kérdése egyéb iránt már az ószövetségi szövegekben is jelentős. Isten igéje soha nem rejti a véka alá azt. Soha. Hogy nekem teremtett embernek szükségem van a vezetésre. Szükségem van arra, hogy valaki vezessen, hogy valaki bátorítson, hogy ösztönözzön, hogy felemeljen, hogy vigasztaljon, vagy időnként arra is szükségem van, hogy felhívja a figyelmemet arra, hogyha netalántán rosszban sántikálnék. Szükségem van a vezetésre. Csak néhány zsoltárt hadd hozzak ide elétek. Ezek ilyen gyönyörű imádságok egyébként, és több egészen biztosan nagyon ismerős lesz a számotokra. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Ott van ebben is igaz, hogy Uram, te vagy a szabadítom, és vezesd az életemet. Mutasd meg, hogy melyik úton kell járnom. Vagy nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Megint ugyanez, hogy szükségem van a segítségedre. Szükségem van a tanácsodra, az útmutatásodra. Vagy tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Ismeretlen, szinte ismeretlen kategóriák, igaz? Tégy értelmessé. Mutassatok egy olyan youtubert, vagy egy olyan influencert, aki mondjuk az Insta feedjére ezt tegyik, hogy én szeretnék értelmes lenni. Vagy azt a kicsit, amit kaptam a teremtés hajnalán, azt szeretném megsokszorozni. Szinte ismeretlen kategóriák, igaz? És talán a legismertebb. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Szükségem van erre a mécsesre, mert egyébként a sötétben botorkálok, mert nélküled nem tudok tájékozódni. Eltévedek. Szükségem van a vezetésedre. És igaz, ennek, mindennek az lesz a következménye, hogy utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. Még egyszer, utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. Mennyire hiányzik ez is az életünkből, igaz? Már úgy egyáltalán gondolkodni, és a dolgainkat fontolóra venni. Nem ilyen instant megoldásokat keresni, gondolkodni, megfontolni. Én például ezért, csak zárójelben, ezért bátorítok mindenkit, aki valamilyen traktátust, vagy ilyen napi igemagyarázatot olvas, hogy az instant válaszok és az instant azonnal oldódó és elérhető igemagyarázatok helyett bátran küzdjön az igével, faggassa az Isten igét, gyönyörködjön benne. Itt azt mondja a Zsoltáros, igaz, hogy gyönyörködöm ebben. Mert ami neked arra napra igei útmutatás vagy válasz, az nagy valószínűséggel nekem nem lesz, és fordítva. Ez nem ugyanarra az útra terelgeti az életünket Isten, hanem a sajátunkat kell keresnünk, és azt mutasd meg, Uram, hogy melyik az, ami nekem kell járnom. Jézus erre hív meg ebben az ige szakaszban bennünket. Egy kicsit önvizsgálatra. És ennek az önvizsgálatnak, ennek a keretnek a másik oldala, amit nagyon-nagyon leegyszerűsítve úgy fogalmazhatnánk meg, hogy teszem-e, vagy csak beszélek a levegőbe. Ez ennek a kérdése végső soron. Hogy teszem-e, vagy csak beszélek a levegőbe. Ez Jézus azt kérdezi, miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok. És egy kortárs teológus ezt nagyon ügyesen úgy fogalmazta meg, hogy ha azt mondjuk, hiszünk Jézusban, de ez nem hagy nyomot az életmódunkon, akkor nem az a gond, hogy nem fejtünk ki elég vallásos erőfeszítést, hanem az, hogy nem igazán értjük, nem igazán hisszük őt. Szóval ahelyett, és Jézus itt erre bátorítja a hallgatóságot, akik egy olyan közegből érkeznek, ahol ha nem áll jól az életed szénája, gondok vannak, feszültségek, akkor biztosan nem tettél elég vallásos erőfeszítést, akkor tegyél többet. Imádkozzál többet, imádkozzál gyakrabban, és a végtelenségig sorolhatnók ezt. Jézus ehelyett azt mondja, hogy itt nem erről van szó, hogy nem tettél meg elég megfelelő mennyiségű vallásos erőfeszítést, hanem az igazi probléma az, hogy még mindig nem értesz engem, és nem bízol bennem. Teszi ezt ráadásul Jézus úgy, hogy nagyon világossá tesz, igaz, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Az, vagyis, hogy valóban tisztelem Jézust, azzal tudom megmutatni és kimutatni, hogy megteszem azt, törekszem arra, hogy megtegyem azt, amit ő mond, vagy amit ő kér, vagy amit ő ajánl, sőt, arra fogom alapozni az egész életemet, az Isten igéjére. És ennek az egyik fontos következménye, hogy amikor különböző problémák, különböző gondok, meg különböző feszültségek árja borítja el az életemet, akkor is életben maradok. Mert az életem alapja az a hatalom, amely képes arra, hogy még az ilyen körülmények között is megtartsa az életemet. Tudom, hogy nehezek a többszörösen összetett mondatok, ezt teszi az emberrel, amikor mondjuk a zsidókhoz írt levelet olvasod el. Az apostoltól ilyeneket is lehet tanulni, de még egyszer hadd húzzam ezt alá. Hogyha az Isten igéjére, hogyha Jézusra alapozom az életemet, akkor ennek az egyik fontos következménye, hogy el fogják ezután is borítani az életemet ilyen-olyan árvizek, amiről itt a példázatban, igaz, Jézus beszél, de mivel szilárd alapja van az életemnek, ezért életben maradok, mert az életem alapja az a hatalom, amely képes arra, hogy megtartsa még az ilyen körülmények között is az életemet. Igaz, annak az előképe ez a szilárd, sziklára épített ház, illetve az alaptalan háznak az előképe, ez Ezékiel prófétánál megtalálható egyébként, vagy legalábbis ez a kép, amit itt Jézus használ. Ez a következőképpen hangzik. Így szól az én Uram, az Úr. Mivel hiába valóság a beszédetek, és hazugság a látomásotok, azért én ellenetek fordulok. Kezem ránehezedik azokra a prófétákra, akik hiába valóságot látnak, és hazugságot jósolgatnak. Nem maradnak népem körében, nem írják be őket Izrael házának a könyvébe, és nem jutnak el Izrael földjére. Mivel félrevezették népemet, amikor azt mondták, hogy békesség, pedig nincs békesség, és ha a nép falat épít, ők bevakolják habarccsal, ezért mondd meg a habarccsal vakolóknak, hogy ledől az. Ha majd ömlik a zápor eső, parancsomra jégeső esik, és kitör a szélvihar, akkor ledől a fal. Tőletek pedig ezt kérdezik, hova lett a vakolat, amellyel bevakoltátok? Izzó haragom miatt kitör a szélvihar, haragom miatt zápor eső ömlik, és jégesővel vetek neki véget izzó haragomban. Lerombolom a falat, amelyet habarccsal vakoltatok, és a földre döntöm, hogy még az alapja is kilátszik. Ledől, és vele együtt nektek is végetek lesz. Igaz, a történet itt egyébként arról szól, hasonlóan ahhoz, amiről Jézus beszél, hogy a prófétáknak falként kellett volna védeniük a népet. De ez a fal, ez egy ilyen állépítmény volt, ilyen köveket lazán egymásra raktak, és amit levakoltak, vagy kimeszeltek, kinek hogy tetszik, amíg az látványos volt, csak hogy nem tudta betölteni azt a funkciót, amire azért kitalálták. Ez semmi ellen nem volt védelem. És itt a próféta azt mondja, hogy a prófétai igehirdetésnek az lett volna a feladata, hogy védje a rábízott életeket, ehelyett ezek a próféták elkezdték azt mondani, amit a hallgatóságuk várt tőlük. Békesség, békesség. Az égvilágon mindenről lehetett volna beszélni, csak éppen a békességről nem, mert ez volt az, ami abszolút nem állt közel a nép életéhez. Azt nem tudjuk, hogy ezek a próféták megélhetésből, vagy milyen indítatásból mondták mégis azt, amit a hallgatóságuk várt tőlük. De hogy ezen az életen ott volt az Isten ítélete. Amennyire őrültség alap nélkül házat építeni, mondja Jézus, annyira őrültség nem beépíteni az életünkbe azt, amit hallotok tőlem. Ez miért mondjátok, hogy Uram, Uram, ha nem teszitek azt, amit mondok, amit kérek tőletek? És hogyha visszagondolunk egy pillanatra arra, amit itt az igében hallottunk, igaz, az ember jellemével kapcsolatban, erről majd a jövő héten lesz szó részletesebben. Nevezetesen, hogy egy fának a gyümölcseiről meg tudom állapítani, hogy milyen az a fa, és hogy a jó fa nem terem rossz gyümölcsöt. Szóval ennek az analógiájára azt is mondhatjuk, hogy ahogyan az árvizek során viselkedek, ahogyan az ilyen vagy olyan problémák, gondok, feszültségek között én viselkedek és élem az életemet, az megmutatja azt is, hogy mennyire veszem komolyan azt, amit Jézus mond. Mire gondolok? Az én egyik keserű tapasztalatom, vagy talán tapasztalatunk volt már az első hullám idején is, hogy ilyen egyébként meldöngető hitvallók életét döntötte romba a covidos árvíz. Ha csak egyszer is komolyan gondolták volna azt, amit Jézus mond, hogy nekem adatott minden hatalom, menjen és földön, akkor állt volna az a ház. Akkor állt volna a ház, de nagyon sok összeomlott. mert Jézus és Jézus tanításai nem voltak más, mint mondjuk egy ilyen vallásos hagyatéknak a darabjai, amiben nincs élet, meg amiben nincs erő. Kaptuk, de mi sem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. És amikor jön az árvíz, akkor összeomlik az a ház. Ha akkora hitetek volna, mondja Jézus. És azt kell mondanunk, hogy bebizonyosodott, hogy sokszor akkora mustármagnyi hitünk sincs. És csak zárójelbe, mert Jézus önvizsgálatra hív bennünket itt. Próbáld meg átgondolni azt, hogy most igaz már a nagy szabadság, hogy sehol nem kell hivatalosan ugye maszkot sem hordani, de gondold végig a mögötted lévő időd, hogy mit gondolnak rólad és Istenről azok az emberek, akik tudták rólad, hogy te keresztény vagy, vagy hogy Jézus tanítványának tartod magad, hogy mi az, amit hallottak tőled. Próbáltál békességre, türelemre inteni embereket, vagy te voltál az összes rémhírnek és álhírnek a forrása? Melyik voltál? Igaz, itt az életünkről van szó, amilyen a fa, olyan lesz a gyümölcse. Amikor jönnek az árvizek, és úgy esek én is pánikba, mit pánikba esek, gyakorlatilag magammal rántok mindenkit, akkor számomra azért az egy hatalmas kérdőjel, hogy mit jelent akkor az a hit számomra, az Istenbe vetett hit, amiről békeidőben olyan hangzatosan tudok áradozni. Igaz, Jézus ebben a példázatban sem azt mondja, hogy ha hallgattok rám, akkor soha többé az életben nem fognak semmilyen árvizek megtalálni. Hogy soha többé semmilyen probléma, feszültség, betegség, meg gyász nem lesz az életedben. Nem erről beszél, hanem arról, hogy az, hogy életben maradsz-e, az az életed alapjának a kérdése. És nekem nagyon-nagyon szívmelengető, meg megrázó, meg elgondolkodtató is volt, hogy egyébként én emlékszem kristálytisztán az első hullám idején pont az a generáció, akiket nagyon-nagyon igyekeztünk védeni, nagyon sokan azt mondták, hogy tiszteletes úr, ha ebbe kell meghalni, ebbe kell meghalni. És a pániknak, meg a kétségbeesésnek a nyomát sem találtam rajtuk. Engem is megszégyenített az a fajta Istenre hagyatkozás, ami pont tőlük érkezett. És ilyenkor tényleg lehet azt látni, hogy valójában az életem alapja-e az Isten igéje, vagy csak valami hagyaték. És végül, de nem utolsó sorban, az önvizsgálat, a szószoros értelmében önvizsgálatot jelent. Pál apostol arra kér bennünket a második korintusi levélben, önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. És ez szépen fog kapcsolódni ahhoz, amit a szálka gerenda kérdéséhez majd igaz. Hogy mielőtt a mindenhez is értésemmel, elkezdeném a másik szemében azt az icike-picike szálkát piszkálgatni, ideje letenni a gerendáimat. De erről majd a jövő héten. Az önvizsgálat végeztével azt szeretném, hogyha a szívetekbe zárnátok az apostol kérését. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Áldott önvizsgálatot kívánok mindenkinek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk az evangéliumért, az életért, az erőért, azért a hatalomért, amely mindenféle árvizek között, mindenféle feszültség, probléma, betegség, kihívás és a gyász közben is meg tudja tartani az életünket. Erősítsd meg a hozzád való ragaszkodásunkat és elkötelezettségünket. Urunk, formálj belőlünk olyan tanítványokat, akik merik azt vállalni, hogy messze nem tökéletesek. Akik merik azt vállalni, hogy vannak még megválaszoltlan kérdéseik. De egyben eltántoríthatatlanok a hozzád való ragaszkodásban. Urunk, újra abba a kegyelembe és abba a szeretetbe szeretnénk letenni az életünket, amibe az Isten tisztelet elején helyeztük. Tartsd meg a közel és távol lévő szeretteinket, a betegeinket, azoknak az életét, akik gyászt hordoznak. Annak a nevében kérjük ezt tőled, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. Testvérek, az áldás vétel előtt a 241. dicséret mind a négy versét énekeljük el. A 241. dicséret mind a négy versét énekeljük. Az első így kezdődik, szent vagy örökké. Fennállva fogadjuk az áldást. Békesség a testvéreknek és szeretet. Hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Miskolcról, az Avasdéli Református templomból. Igét hirdetett Dandi András, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió Református hitéleti műsorát hallották.